De az biztos, hogy félnek tőle. De hát ezt Magyar Péter is mondja, hogy látszik, hogy idegesek, látszik, hogy minden téren próbálnak rányomulni. De egyre növekszik az elégedetlenség, és ez egyfajta erjedést is elindíthat a Fideszben. Tehát vannak már erre utaló jelek. De azt mondja, hogy el kell hinni, hogy képesek vagyunk arra, hogyha valami nem tetszik, akkor kiállunk, hallatjuk a hangunkat, és lépéseket teszünk egy változás irányába.
Magyar Péter említette a roma felzárkózást is.
Azt is, mint pozitívumként.
Igen. Kétségkívül vannak benne pozitív dolgok, például az, hogy az egyik roma felzárkóztató program ügyében megindult a nyomozás. Annak az uzsorának a visszatértét vetíti előre, ami ellen egyébként a 2010-es években, 10-től 12-ig egy nagyon komoly hadjáratot hirdetett a kormány.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy jön a szokásos lapajánló is. Az újság címlapján ezúttal exkluzív tartalom. Magyar Péterrel készített ugyanis interjút Albert Enikő, aki hamarosan itt is lesz és mesél majd erről. Bár a közbeszédet továbbra is a pedofil botrány uralja, egyébként joggal, de ezért vannak más fontos témák is, ilyen például az egészségügy, illetve az, hogy a legszegényebb régiókban élők van, hogy csak uzsorás segítségével jutnak el orvoshoz, ez pedig nem is kell mondanom, hogy adósságspirálhoz vezethet. Tompos Ádám több érintettel is beszélt, a műsorban pedig a tapasztalatairól fog beszámolni. Itt az elején szokásosan azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen új műsorunkról, vagy pedig videónkról sem, illetve arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is előre, hiszen ezt mindig elmondom, mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat elkészíteni, ameddig vannak olvasóink, előfizetőink, nekik ezt egyébként nagyon köszönjük. És akkor az újság február 23-a péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hanga, címlapon tehát Magyar Péter. De sok más interjú is van a labban, készült például Juhász Péterrel, ő nemrég tért vissza a politikába és a belvárosban indul polgármesternek. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy először támogatta a kutyapárt, aztán mégsem, erről természetesen kérdezgette Bodac Péter, ahogy arról is, hogy miként értékeli az ellenzék munkáját, de az is szóba került, hogy vajon kapott-e már választ a Magyar Péternek írt levelére, a politikus válaszai az újságban. 100 milliókat öl a kormány az üzbegisztáni piac meghódításába, de rengeteget utalnak a csángó szövetségeknek is. Erről már Koncz Tamás írt, bele is megy a részletekbe, például Kolozsváron ingatlanok bérletéért fizet a külügy, nem is keveset, de hogy mennyit és pontosan kinek, az kiderül a labból. Egy kis gazdaság, miközben Orbán Viktor 25. évértékelő beszédében a magyar gazdaság nagy sikereiről beszélt, és soha nem látott fényes jövőt vázolt fel a egyébként a lelkesen tapsoló hívei előtt, a tények és a közgazdasági összefüggések mintha nem igazolnák az optimizmusát, ráadásul a régiós országokkal összehasonlítva nem lehet éllovasnak nevezni hazánkat, részletek a labban, több grafikonnal is, Facsinai Kingától és Hajdu Pétertől. A zsinati elnökségről lemondott Balogh Zoltán sorsa sok szempontból emlékeztet Péter Jánoséra, aki szintén az állam embereként válhatott püspökké 1949-ben, a kialakult botrány nyomán Péter János működését, bukását, miniszteri szerepvállalását vizsgálta meg Pető Tibor, írását elolvashatják a Magyar Hangban. Habár egy kicsit, mintha mostanában elfeledkeznénk róla, de Ukrajnában továbbra is háború zajlik. Erkis Kornélia nemrég ott járt, több napot is töltött az országban, a tapasztalatai itt pedig meg is írta, sok fotóval, ezt is érdemes elolvasni. Tudomány. Amerika egyik legnevesebb rákkutató intézetének tudósai több tucat hamisított adatokat és képeket tartalmazó tanulmányt közöltek, ezeket most vissza is kell vonniuk. Molnár Csaba ennek kapcsán arról írt, hogy a rák és Alzheimer kutatásba öntött milliárdok egy része valójában nem létező felfedezésekre megy el. Ezt is megtalálják a labban. És akkor végére a szokásos publicisztikák. Tájkép politikai temetés után ezzel a címmel írt szerető Szabolcs álláspontot, a téma pedig a kialakult belpolitikai helyzet, de ez szolgáltatott alapot Dévényi István publicisztikájához is. Puzsér Róberttől pedig egy személyes hangvételű írást olvashatnak egy egész oldalon, ahogy ő megfogalmazta egy polgári hitvallást. De írt még ezúttal is Reihert János, Verebes István, vagy éppen Nagy Attila Tibor, az ő publicisztikáikat és sok más szerző írását is elolvashatják a Magyar Hangban. Most pedig jöjjenek a vendégek! És akkor kezdünk is, még pedig Albert Enikővel. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm a meghívást.
Egy nagyon érdekes interjút készítettél, hogy már a felvezetőben is elhangzott, egy exkluzív interjú, még pedig Magyar Péterrel, aki a partizános interjúja óta ugye most először szólalt meg úgy, hogy nem a Facebookon kommunikál, hanem tényleg kérdésekre válaszol.
Így van, nem is volt egyszerű megszerveznünk azt, hogy ővele találkozni tudjunk. Péter végül is itt járt a szerkesztőségben nálunk, de ezt hosszas egyeztetés előzte meg. Ugye, ahogy említetted is, a Partizánban volt az első nyilvános szereplése, a Facebook posztjait leszámítva. Ezt követően mi vagyunk a nyomtatott sajtóban az elsők, akiknél interjút adott, úgyhogy ez tényleg egy exkluzív tartalom, és abszolút egészen új nézőpont, amiket itt elmondott nekünk. Nagyon sok érdekes dologról beszéltünk.
Igen, kezdjük is talán azzal, amire talán most a legtöbben várnak, vagy legalábbis a legtöbben most azt tulajdonítják neki, hogy biztos van nála valami atombomba, amit majd ledob.
Én is föltettem neki ezt a kérdést, vagy megjegyzést, hogy mi van az atombombával, vagy mi újság az atombombával, amire többek között elmondta, hogy nyilván egy rendszerben nagyon sok ilyen van 14 év alatt. Ezzel kapcsolatban szerintem egy nagyon érdekes megjegyzése volt az, hogy azt mondta, hogy meg fogom tenni, amit meg kell tennem. És a részleteket szerintem egyelőre hagyjuk homályba, mert ezzel kapcsolatban sokat beszéltünk az újságba, de nem szeretném lelőni a poént, hogy mit mondott az atombombával kapcsolatban, érdemes elolvasni.
Így van, ezt nyilván amúgy is mindenkinek ajánljuk, tehát, hogy akkor atombomba téma természetesen szóba került, értelemszerűen nem is maradhatott volna ki az interjúból. Egy másik, amit most nagyon sokan felvetnek itt Magyar Péter kapcsán, hogy belülről elkezdett kritizálni, de hogy vajon lehetnek-e, akik őt követik, akár párton belül, akár bárhonnan, tehát hogy előfordulhat az, hogy még valaki borít, felbátorodik az ő kiállásán, és akkor ő is beáll mellé.
Igen, megerősítette, hogy egyébként a Megafon és a propaganda lejárató hadjáratával szemben egyáltalán nincs arról szó, hogy ő egyedül lenne ezekkel a kritikáival a Fideszen belül. Azt mondja, hogy nagyon sokan, akár képviselők, polgármesterek, tehát magas pozícióban lévő fideszes képviselők, politikusok gondolják hasonlóképpen. Nagyon sokaknak van elegük az oligarchákból, a pofátlan gazdagodásból, ami jellemző ugye néhány bizonyos klikkeken belül a Fidesz legfelsőbb csúcsain. És azt is mondja ugye, hogy a kibeszélő show elkezdődött, ahogy említjük is egyébként az alcímben, mert hogy már a Magyar Nemzetben is előfordult ugye egy-két olyan cikk, ami arra utal, hogy vannak olyan alakok, akikre kilövési engedélyt adott a Fidesz. Tehát határozottan igaz, hogy nincs ezzel egyedül a jobb oldalon. Az, hogy őt kikövetné, vagy ki állna mellé, azzal kapcsolatban is, igen, erről nagyon sokat beszéltünk. Azt mondja az interjúban, hogy aki értelmes politikai vitát szeretne folytatni a Fideszen belül, azt egyszerűen letámadják, illetve ilyen megafonszerű képződményekkel karaktergyilkosságot követnek el ellene, tehát egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy ott valaki kritikát fogalmazzon meg, de egyre növekszik az elégedetlenség, és ez egyfajta erjedést is elindíthat a Fideszben. Tehát vannak már erre utaló jelek.
Az egyébként mennyire lehet jogos érv vele szemben, ami szintén felmerült, hogy ő azért hosszú éveken keresztül csak a rendszer része volt. Most miután volt felesége, ugye Varga Judit, volt igazságügyi miniszter, aki az egyike annak Novák Katalin mellett, aki lényegben belebukott a kegyelmi ügybe, vagy ebbe az egész pedofil botrányba. Tehát hogy nyilván van részéről egy sértettség, egy ilyen személyes magánéleti szál is. Na de hát ő azért mégiscsak ennek a rendszernek a része volt, ő mégiscsak részt vett ennek a rendszernek a felépítésében. Tehát hogy ez hiteles így vajon?
Igen, hát ő erre azt mondja, hogy azért, mert valaki valamikor egy rendszernek a része volt, vagy része, az nem jelenti azt, hogy abból soha nem léphet ki. Tehát, hogyha ő úgy látja, hogy ebben a rendszerben, ebben a hatalmi centrumban olyan folyamatok zajlanak, ami neki nem szimpatikusak, és egyébként belülről már többször próbált ezzel kapcsolatban párbeszédet folytatni, és az teljesen eredménytelen volt, akkor valahol érthető, hogy egy idő után elege lesz, és a nyilvánosság felé fordul. Én úgy gondolom, hogy ő ezzel nagyon sokat kockáztatott, és egyébként, hogyha eddig az is volt vele szemben a kritika, hogy nem hangzottak el nevek, vagy nem mondott mondott túl sok konkrétumot. Szerintem az, hogy egy Fideszen belülről jövő ilyen hangot hallunk, az abszolút egy újdonság a mai magyar politikában, és abszolút felforgatja, mint látszik is, a helyzetet. És én azt hiszem, hogy ezt értékelni kell, mert ez egy olyan új helyzetet teremt, ami beláthatatlan, hogy hova vezet el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez részéről egy óriási nagy lépés, függetlenül attól, hogy egyedül van, vagy többen vannak ebben az akcióban, és szerintem nem szabad ezt alábecsülni. Abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy azért, mert valaki valamikor egy rendszernek a része volt, nem kell, hogy mindig ott maradjon, nem kell, hogy mindig egyet értsen vele, tehát elég megnézni Orbán Viktornak mondjuk a politikai pályaívét, aki annak idején liberális volt, és internacionalista, és abszolút inkább a baloldalhoz és a liberális világhoz kötődött, most pedig idősebb korára ő a legnagyobb nemzeti és keresztény konzervatív. Tehát szerintem ezt nem lehet elítélni, és ez akár még messzire is vezethet ez a kiárás.
Eljutottunk oda, hogy vajon mennyire vezethet ez messzire, hiszen sokan találgatják most Magyar Péter céljait és terveit, hogy van-e még vajon bármilyen politikai ambíciója, vagy hogy ő komolyan mit akar? Tehát azon túl, hogy kifejezi most az elégedetlenségét, nagyon sokat posztol a Facebookon, azon túl vajon mik a céljai, a tervei?
Igen, erről is beszélgetünk. A lényeget nem szeretném lelőni, de azt mondja, hogy egyértelműen úgy érzi, hogy van egy igény arra, a jobb oldalon belül is van egy igény arra, hogy egy új középen álló politikai erő létrejöjjön, ugyanis elindult egy folyamat, és úgy érzi, hogy ez egy olyan pillanat, amikor ezt a pillanatnak a hangulatát meg kellene fogni, és meg kellene ragadni, mert talán most sokan érzik úgy, és egyébként fiatalok közül is, elég egyébként, hogyha arra gondolunk, hogy a Hősök terén 100 000 voltak kint, vagy még többen, tehát sokan érzik úgy, hogy ez egy olyan pillanat, egy olyan lehetőség, ami nem volt évek óta nem emlékszünk ki erre, és amikor a kezükbe tudják venni az emberek a sorsuk alakítását, azt mondja, hogy a legfontosabb, hogy kilépjünk az apátiából. Tehát azt mi is tapasztaljuk, ugye, hogy bármerre járunk az országba, az emberek egyrészt félnek, másrészt pedig abszolút apátiába süllyedtek, különösen a 22-es választási eredmény után, és úgy gondolják, hogy ez ellen a rendszer ellen egyszerűen nem lehet semmit tenni, és pontosan ez a rendszernek a szerencséje, mert hogyha mindenki ezt gondolja, senki nem fog kimenni a tüntetésekre, senki nem fog ellenállni, nem fogja fölemelni a szavát, akkor minden marad a régiben. De azt mondja, hogy el kell hinni, hogy képesek vagyunk arra, hogyha valami nem tetszik, akkor kiállunk, hallatjuk a hangunkat, és lépéseket teszünk egy változás irányába. Úgyhogy én úgy látom, hogy ő most próbál ügyek mentén elindulni, tehát például ezt lehet látni a Facebook posztjaiból is, hogy találkozott a bicskei áldozatoknak az ügyvédjével, vagy Karsai Dániellel is van egy levelezésük, aminek egy része a nyilvánosság előtt zajlott, tehát hogy elindul egyfajta közös nemzeti minimumnak az egyeztetése mentén, hogy ebből a kiállásból egy mozgalom lesz, egy párt lesz. Azt szerintem ezen a ponton még nem lehet látni, vagy én legalábbis ezen a ponton nem látom. Lehet, hogy az ő fejében van valami, és erről mond is persze dolgokat, de azt hiszem, hogy itt ezen a téren a legfontosabb, hogy az emberek elhiggyék, hogy ki kell lépni a közönyből, és ki kell lépni a kilátástalan hangulatból, és kezünkbe kell venni a sorsunkat.
És vajon ez eljuthat egyébként, nem is azt mondom, hogy mindenkihez, de az ország többségéhez, és akkor itt most a Novák Katalin ügyét hoznám példaként, arról többen beszéltek, hogy amikor ez egész botrány kirobbant, akkor sokan úgy voltak vele, hogy oké, ez egy borzalmas botrány, nyilván az ellenzéki közvélemény, vagy a kormánytól független nyilvánosságban ez óriási indulatokat gerjeszt, de az ország egyik fele nem is fog értesülni róla, és akkor igazából így elsikkad ez az egész, mint annyi minden mással történt ez mostanában. Tehát vajon ez a fajta jelenség, ez átüthet egy olyan szintet, mint amit Novák Katalin pedofil botránya is átütött?
Magyar Péternek az egyik közelmúltban kitett Facebook posztja jut eszembe, amikor azt írja, hogy mostanában megállítják gyakran őt az utcán, és néhány nappal ezelőtt valaki mondta neki, hogy Tibor szúr, megismerjük, és nagyon örülünk, és nagyon szurkolunk önnek. Tehát, hogy valami biztos, hogy megmozdult. Tény, hogy a kormánypárti propaganda nem engedi, hogy ez átüssön, de egyre inkább átszivárog, én úgy látom ez az egész a kegyelemmel kapcsolatos, tehát a pedofil botránnyal kapcsolatos téma is átszivárgott, főleg azért, mert ugye a kormány napokon keresztül nem kommentálta, nem magyarázta ezt meg a híveinek sehogy. Kénytelenek voltak esetleg olyan sajtótermékeket fogyasztani, ahova, amit korábban nem tettek. De azt hiszem, hogy elérhet ezeknek a botrányoknak, ezeknek az információknak, híreknek a mennyisége átcsaphat egy olyan minőségi változásba, amire talán most még nem számít a kormány, vagy nem számít a propaganda. Az biztos, hogy félnek tőle. De ezt Magyar Péter is mondja, hogy látszik, hogy idegesek, látszik, hogy minden téren próbálnak rányomulni. Ugye a Megafon a Facebookon néhány nap alatt 50 millió forintot költött arra, hogy őt lejárassák, de miután az nem működött, ezért úgy tűnik, hogy újabb, akár kreált hatósági ügyeknek nézhető elébe. Egyébként számtalan eljárás megindult már ellene.
Ő egyébként ebbe belegondolt? Tehát erről beszélgettetek, hogy ő belegondolt abba, hogy mivel fog járni az ő személyes életére az, hogyha ebbe tényleg beleáll?
Igen, beszélgettünk erről is. Megkérdeztem, hogy ez a ne féljetek felszólítás, amivel ő ezt az egészet elindította, ez vajon az ő életében most jelenleg mit jelent, hogy tényleg még mindig úgy gondolja, hogy nincs félnivalója, vagy átgondolta-e ő ezt igazán. És én nekem úgy tűnik, hogy nem számított igazából ilyen ösztűzre. Nyilván tudta, hogy ez nem maradt szó nélkül a hatalom részéről. Most már az látszik, hogy az egyik büntető, illetve mindenféle hatósági ügy a másikat követi, egyre többet indítanak ellene, és azt mondja, hogy a következő éveket valószínű, hogy a rendőrségen, bíróságon, hatóságok előtt kell töltenie, és magyaráznia kell az eddigi tetteit. Én úgy látom, hogy ő nem fél, tehát nincsen olyan ügye, ami miatt neki félnie kellene. Inkább nyilván attól kell félni, hogy mennyire érzi a hatalom azt, hogy ő veszélyes.
Igen, meg hát itt azért ne felejtsük el, hogy ő évekig a Diákhitelközpontnak volt a vezetője, tehát hogy ő fontos állami pozíciókat is betöltött, ahol nyilván nagyon sok papírt aláírt, nagyon sok mindenben ott van az ő felelőssége, aztán ezt nem tudhatjuk egyelőre, hogy mi az, amit előtúrnak, vagy mi az, amit megtalálnak most az ilyen különféle, amit említettél is ilyen hatósági eljárások kapcsán. De mit gondolsz arról, hogy lehet-e ő az ellenzéki oldalnak egyfajta messiása? Ugye itt nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogyha valaki megjelenik, kiáll, mond valamit, akkor egy ideig tényleg úgy tekintenek rá nagyon sokan, hogy na majd akkor ő, majd ő lesz az, aki. Most éppen Magyar Péter az, aki kiállt, mond dolgokat, ráadásul a rendszeren belülről. Én nem nagyon látom, azt látom, hogy óriási az érdeklődés a minden megszólalása iránt, tehát, hogy nagyon komolyan odafigyelnek rá az emberek, érdekli őket, hogy mit mond, de hogy vajon lehet-e ő tényleg ez a messiás?
Én azt hiszem, hogy ezen a ponton ezt még nem lehet eldönteni. Az biztos, hogy ez egy rendkívüli helyzet, hogy ő kiállt, és a rendszerből vállalva annak minden veszélyét kibeszél. És ő is azt írja, illetve azt mondja, hogy valahol nagyon faramúci helyzet az, hogy néhány hete még szinte senki nem tudta, hogy ki ő, most pedig tőle várná a fél ország a megváltást, illetve hogy megváltoztatja fennálló rendszert. Azt mondja, hogy egyedül biztos, hogy nem lesz erre képes. Tehát, hogyha őt magára hagyják, hogyha senki nem csatlakozik hozzá, akkor ezt nem ő mondja, ezt én teszem hozzá, de szerintem ennek nem lesz jó vége nyilván. Arról beszélgettünk, hogy igazából az embereknek rá kellene jönniük, hogyha többen átéreznék azt a jelszót, mondjuk így, hogy ne féljetek, és hogyha többeknek tényleg elege lenne ebből a rendszerből, és ebből a szörnyű, cinikus, a másik oldalt semmibe vevő, és hát a pedofil ügy megmutatta, hogy végtelenül romlott rendszert, tehát hogyha ebből sokaknak elege van, és rájönnek, hogy ez ellen tenni kell, és ki kell állni, és el kell menni a tüntetésre, és mindenféle szinten ez ellen harcolni, akkor ez messzire vezethet. Aztán, hogy Péter lesz ennek a mozgalomnak, akárminek, kiállásnak, pártnak a vezér alakja, vagy ez változik, ezt nem lehet még azt hiszem ezen a ponton megmondani, de szerintem most tényleg van egy olyan pillanat, amikor az embereknek föl kellene ébredni, és meg kellene ragadni ezt a pillanatot. Ugye a propaganda is mindig tudjuk, hogy arra ügyel, hogy a pillanatot kell uralni. A pillanatot ők most abszolút nem tudják uralni, látszik, hogy hosszú napok óta nem tudják uralni a közbeszédet. Meg kellene ragadni most azt a lehetőséget, hogy van egy ilyen kegyelmi állapot. Jön március 15-e akár, helyette mindenki gondoljon arra, amire saját környezetében lehet, vagy ahol lehetőség van.
Most tehát akkor ezek a témák egy kicsit bővebben kifejtve, mert még egyébként nagyon sok más téma is felmerült a Magyar Péterrel készített exkluzív interjúban. Ez van a Magyar Hang címlapján is, Enikő készítette. Köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk erről.
Én köszönöm a lehetőséget.
És akkor Tompos Ádámmal folytatjuk. Szia, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Az nyilvánvaló, hogy a közbeszédet még a mai napig a pedofil botrány, a kegyelmi ügy, illetve Magyar Péter színrelépése határozza meg, de hát azért nagyon fontos más témák is vannak, amikről azért kell beszélnünk. Például ilyen az egészségügy, illetve a vidék, a leszakadó térségek kapcsolata. Te már korábban elkezdtél foglalkozni ezzel a témával, egy cikksorozat készült.
Igen, ez a negyedik része, három rész volt korábban. Az első arról szólt, hogy milyen az egészségügyhöz való hozzáférés egy olyan körzetben, ahol nincs hosszú ideje házi orvos, Kelet-Magyarországon, Észak-Kelet-Magyarországon. A második az arról szól, hogy hogyan lehet Budapestre jutni, vagy miért fontos Budapestre jutnia egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő betegnek. A harmadik az egy olyan térséget mutatott be, ahol történetesen van házi orvos, de azért még vannak rendszer problémák. Például, hogy hogyan lehet kórházakba eljutni, hogyan kell még extra erőfeszítéseket tennie egy ilyen térségben lévő házi orvosnak.
És akkor most a legfrissebb labban?
Most jön így van a negyedik rész, a legfrissebb labban, ez pedig arról szól, hogy hát ez a térség, ez egy szegény vidék, sokan ugye el is intézik azzal, hogy mindig is az volt, és hogy a leszakadó vidékeken mind az egészségügy, mind a tömegközlekedés állapota nem a megfelelőbb, hogy milyen kényszer megoldások születnek. És ugye már a legeslegeső alkalommal is pont veled beszélgettük azt, hogy ez az uzsora meleg ágya lehet az, hogy ezek a viszonyok kialakulnak, és most azt mutatjuk be, hogy az egészségügyhöz való hozzáférésben hogyan indul el újra, hogyan kap újra szányra az a fajta szívességi fuvar, ami aztán fekete fuvar lesz, és adott esetben, hogyha mondjuk nem sikerül kifizetni ezt az összeget, akkor hogyan válik ismét egy uzsora fuvarrá, uzsora kamattá. Ez egy régóta jelenlévő jelenség.
Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy itt mondjuk milyen összegekről van szó, hogy mennyibe kerülne amúgy mondjuk egy szívességi fuvar uzsorával, ez mennyibe kerül, milyen kamatos kamatok már egyáltalán lehet ezzel kapcsolatban ilyet mondani, tehát hogy mi az, amit pénzt majd vissza kell fizetni, tehát egy picit ebben segíts.
Három településen jártuk körbe ezt a jelenséget, kettő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, egy pedig Borsodban. Polyák Bokor az történetesen Nyíregyháza közigazgatási területén van. Jellemző egyébként, hogy akik bent laknak a városban, úgy hívják Polyák Bokort, hogy a vidék. Egyébként semmilyen városias jellege nincsen. Valóban egy ilyen pár kilométerre kint a központból helyezkedik el, úgy néz ki, mint egy tanyavilág egyébként, vagy mint egy ilyen kis falu. És ami nagyon-nagyon plasztikus, az az, hogy 450 forint lenne a busszal a beút a városba, idézőjelbe. Ennek a tízszerese a viteldíj, hogyha autóval megy valaki. Ugye nyilván az üzemanyag drágaság, de hát az is közrejátszik, és valaki úgy fogalmazott, hogy hát plusz még ott van az autónak a kopása, és azt senki nem szeretné ingyen. Tehát itt jön ez, de jellemző, hogy valaki például ugyanezen a részen azt mondta, hogy ő, hogyha neki megszorul, és gyorsan be kell jutnia a városba, akár egészségügy kapcsán ez előfordulhat, akkor ez már 6000 forint. És hogyha elmaradása van, akkor 2000 forint kerül rá. Tehát az, hogy kialakul ez a fajta szabályrendszer, vagy nem is tudom, hogy ezt szabályrendszernek lehet-e nevezni, ez már mindenféleképpen annak az uzsorának a visszatértét vetíti előre, ami ellen egyébként a 2010-es években, 10-től 12-ig egy nagyon komoly hadjáratot hirdetett a kormány. Sikerrel egyébként, mert drasztikusan, erre számadatokat is hozok, drasztikusan visszaszorult az uzsora kamatoknak, illetve az uzsora bűncselekményeknek a száma, de az, hogy mind az élelmiszerhez való hozzájutásban egyébként főleg az, ami nagyobb számban az, ami egyébként visszahozza ezt a jelenséget, de az egészségügynek is a leépülése, illetve a tömegközlekedésnek a leépülése egyszerre, ez hát szükségszerűen kitermeli sajnos ezt a fekete gazdaságot.
Azt mondtad, hogy visszaszorult a számuk egy időben az uzsora bűncselekményeknek, de azt gondolhatnánk, hogy pont ez az egyik olyan bűncselekmény típus, aminél óriási a látencia. Tehát, hogyha valaki egy ilyen uzsorással bármilyen kapcsolatba kerül, az nem biztos, hogy el fog menni a rendőrségre feljelenteni.
Hát én inkább úgy mondanám, hogy biztos, hogy nem fog elmenni. Pontosan azért, mert ez kicsit ilyen konszolidáltnak tűnik. Tehát, hogy itt most egy ilyen visszatérő dologról beszélünk. Én fölidézek a cikk elején egy esetet, az egy korábbi történet, az egy nagyon-nagyon drasztikus és nagyon-nagyon drámai, egyébként happy enddel végződő eset, de az még valóban ezelőtt a nagy kormányzati fellépés előtt zajlott le. Most még nagyon-nagyon így a harmatos visszatérést látjuk, tehát hogy ezek a pár ezer forintok, ez rendben van, tehát hogy ezeknek az embereknek el is mondják, akár névvel, akár név nélkül, hogy nehézséget jelent előteremteni. Ez oké, de ez tud elfajulni. Ez később, hogyha nem lesznek jók a gazdasági viszonyok, hogyha nem lesznek jók az egészségügyi és a tömegközlekedési viszonyok, akkor ez majd durvulni fog. Ez teljesen nyilvánvaló. Ezt láttuk ugye annak a bizonyos elmúlt 8 évnek a végén. Akkor nagyon is indokolt volt az uzsora elleni fellépés. Most is majd óriási szükség lesz rá, és most is lenne rá szükség, hogy ezzel foglalkozzanak, csak nem biztos, hogy ez a rendőrség olyan kondiban van, hogy még ezzel is tudjon foglalkozni. Pláne, hogyha, amint mondod, valóban a látencia óriási, még nem is nagyon érzékelik, hogy ez akkora probléma. Most még sokkal inkább szükségmegoldásként tekintenek rá, mert volt egy ilyen fogalmazónk is, aki azt mondta, hogy hát hogyha olyan a helyzet, hogyha mondjuk aszmás rohama van a gyereknek, akkor nem biztos, hogy érdekelni fog az a 10-20 ezer forint akár, akkor pengetni fogod a lóvét, csak menjünk, siessünk már.
Feltéve, hogyha van 10-20 ezer forintod, amit ki tudsz akkor hirtelen adni.
Igen, és ez az egyik nagyon érdekes sajátosság, hogy ugye két megyében néztük meg, és lehet, hogyha mentünk volna további településekre, akkor ahány ház, annyi szokás, annyiféle uzsorás. Valahol azt mondták, hogy persze, hogy a kamat az teljesen természetes, hogyha nem tudod megadni, akkor megadhatóbb később. Máshol úgy fogalmaztak, hogy ameddig nem tankolod meg te az úgymond uzsorásnak az autóját, vagy a fekete fuvarosnak az autóját, addig el sem tud indulni, mert neki sincs pénze. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon furcsa kettősség, hogy valahol egyébként luxusautóval történnek ezek a fuvarok, míg máshol olyan roncsokkal, aminek épp hogy csak kinemesnek az emberek az alján, amiket egyébként úgy tankolnak meg, hogy kigyalogolnak az emberek a benzinkútra kólásüveggel, megtöltik benzinnel, hogy egyáltalán el tudjon indulni a kocsi, hogy be tudjanak menni akár bevásárolni, akár a kórházba.
Mennyire sikerült szóra bírni erről a témáról az embereket, hiszen az, hogy különféle politikai ügyekben nagyon sokan azt mondják, hogy ők félnek, és ezért nem mernek megszólalni, az már mindannyiunk közös tapasztalata az utóbbi években. Na, itt mondjuk a félelem az egy egészen más szint, tehát, hogy itt mondjuk tényleg fizikai atrocitástól lehet félni, hogyha valaki feldobja a faluban az uzsorást. Tehát, hogy mennyire ütköztetek itt gátakba, mennyire voltak beszédesek az érintettek?
Az egyik részén az a szerencsénk volt, hogy eljött velünk Glonci László, aki a TASZ-nak a díjazottja, és önkormányzati képviselő, jogvédő, aktivista, tényleg egy nagyon hiteles és nagyon megbízható figura, aki úgymond biztosította ezeket az embereket, hogy abból, hogy erről beszélnek, nekünk ebből nem származik problémájuk. Ez egy óriási segítség, és innen is köszönöm Lacinak ezt. Nem először nyilatkozik, meg segít nekünk. Illetve volt egy eset, ahol a település nevét sem írom le, ez volt az üzletünknek a része, hogy úgy tudnak nekem szociális munkások, védőnők, telepen dolgozók beszélni az ott látott tapasztalatokról, hogy teljesen beazonosíthatatlan, annyit engedélyeztek, hogy a Borsod megyét azt leírhattam. Viszont nagyon-nagyon fontos tapasztalatok voltak, tehát ez azt jelentett, hogyha tényleg nekik ugye egzisztenciális félelmük volt egyfelől, ugye a döntéshozók felé, csak hogy a politika felé visszautaljak. Másrésztről viszont hát valóban a telepen uralkodó hatalmasok felé is, ugye nem jött volna túl jól, hogyha ezt az egész mechanizmust ők leleplezik, és ez volt az, ami így segített abban, hogy fölállítsuk ezt a diagnózist, hogy óriási problémák vannak, és el is hangzott egy olyan mondat az ottani szociális munkások részéről, hogy az a fő probléma, hogy központból meghatározzák a feladatokat, központból meghatározzák, hogy mit kellene csinálniuk, de nem veszik figyelembe az adott térségnek a demográfiai összetevőit, a földrajzi adottságait, meg úgy egyáltalán azt, hogy ott egészen más viszonyok uralkodnak, mint Budapesten. És ez borzasztó fontos tapasztalat. Ennek az egész cikksorozatnak egyébként az a, ha fogalmazhatok meg egy ilyen vezérgondolatot, akkor az, hogy Budapestről tök könnyű okosnak lenni. És tök könnyű azt mondani, hogy ó, persze ott van egy súlyponti kórház, ó, persze ott van egy rendelő, de amikor tényleg ott vagy ennek az egésznek a sűrűjében ezeken a telepeken, akkor ott az a fajta tudás, amivel Budapesten egészen biztosan lehet jól egészségügyi intézményeket működtetni, meg tanácsokat adni, az ott gyakorlatilag megszűnik. Az a tudás. Tehát ott valami nagyon-nagyon-nagyon másra van szükség.
Igen, nyilván ez egy nagyon fontos téma is, már csak abból is, hogy valószínűleg nagyon sokan nem is tudják, hogy milyen állapotok, vagy milyen helyzet uralkodik. Az általad már említett korábbi cikkeidnek a linkjei egyébként megtalálhatók a leírásban, vagy a kommentek között is. Érdemes azokat is elolvasni. Bár az elején azt mondtam, hogy biztos nagyon sokan Magyar Péterre kíváncsiak most, de azért másról is beszéljünk, mégis fogunk egy kicsit Magyar Péterről beszélni, hiszen ebben az ominózus interjúban, ami a címlapunkon van, illetve amiről Albert Enikővel már beszélgettünk, szóba került az is, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy amikor éppen arról beszélt, hogy alapvetően azért jó irányba megy az ország, hogy a vidéki kórházak többsége megújult. Hát te elég sokat jársz vidéken, elég sok kórházat is látsz, akkor nézzük, hogy te ezzel szemben mit tapasztalsz.
Hát Észak-Kelet-Magyarországon nagyon más a helyzet. Például pont a Berekben, ez ugye a legészak-keleti csücsök, ott például óriási probléma van abból, hogy az egykor kórháznak számító, ma már rendelőnek is csak nagyon nagy jó indulattal mondható vásárosnamény az elfekvővé alakul. A Máté-Szalkai kórházról mindenki elmondja, hogy ott minden történt, csak felújítás, nem? Tehát ugye volt pár, nem is tudom, egy-két évvel ezelőtt, hogy 5 hónapig a beteghordók ölben vitték fel az embereket, mert nem működött a lift, és akkor itt az ultrahang, meg stb., tehát ilyen képalkotó diagnosztikáról még nem is beszéltünk. Meg hát persze, hogyha vannak is, amik megújulnak, az emberhiányt azt egyáltalán nem lehet pótolni, és ugye Magyar Péter említette a roma felzárkózást is.
Azt is, mint pozitívumként?
Igen. Hát igen, tehát kétségkívül vannak benne pozitív dolgok, például az, hogy az egyik roma felzárkóztató program ügyében megindult a nyomozás, ez kétségkívül, és nem azért, mert annyira jól sikerült, hanem azért, mert elsíboltak egy rakás pénzt. Meg ő említi a felzárkózó településeket, amiről én mindig el szoktam mondani, hogy tényleg tök jó, hogy 2019-ben a kormány rájött arra, hogy vannak nagyon szegény települések Magyarországon, de sokkal kevesebb pénzt áldoz, nem véletlenül, a felzárkóztatásukra, mint amennyiből meg lehetne építeni az államot újra ezeken a településeken. Az állam részéről nagyon cinikus módon az önkéntesek és a szeretett szolgálatoknak a munkájára bazíroz, ha fogalmazhatok így. És ezzel persze, tehát, hogy a szeretett szolgálatok munkájában van egy elképesztő plusz, egy nagyon komoly motivációs tényező, na de ezeken a településeken ez a plusz, ez jó eséllyel a nullára hozásra elég, mert óriási mínuszból indulnak, és ebben annak a bizonyos 9 évnek, amíg nem tett a kormány semmit, óriási szerepe van. Tehát szerintem így kerül egyensúlyba az, amit Magyar Péter mond, hogy jó irányba mennek a dolgok.
Akkor ennél részletesebben ebben most nem is megyünk bele, a legfrissebb lapszámban akkor, tehát a kelet-magyarországi területeken az egészségügyhöz való hozzáférés lehetőségeit boncolgató cikksorozatod a 4. része, ugye itt az Uzsora van fókuszban, erről olvashatnak, erről is beszélgettünk. Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és ezáltal sikerült egy kicsit felkeltenünk az érdeklődésüket az újság iránt is, amely tehát február 23-a péntektől kapható a boltokban, a címlapon pedig Magyar Péter. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozzunk a jövő héten is.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.